Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét. Máté evangéliumának 15. fejezetéből olvasom a 21. és 28. versek közötti szakaszt a következőképpen. Jézus ezután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidón vidékére. És akkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltozott: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam. Lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték: bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt: én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt: nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt: úgy van, Uram. De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullik. Ekkor így szólt hozzá Jézus: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk helyet. Kedves testvérek, az Ószövetség hasábjain olvassuk azt a próba tételét az Úrnak, amikor megkéri Ábrahámot arra, hogy az ő egyetlen fiát, Izsákot vigye el Moriá hegyére és áldozza fel neki. Én azt gondolom, hogy ennek a történetnek egy párhuzamos történetét látjuk most az Új Szövetség hasábjain, a kánaáni asszony és Jézus között. Egy nagyon erős és kemény próbatételt. Miért van erre a próbatételre szükség, és egyáltalán mit üzen ez a próbatétel nekünk, 21. századi keresztényeknek? Van egy-két információ a történetben, ami segíthet nekünk abban, hogy megértsük ennek az egésznek a mélységét. Először is tudjuk, hogy Jézus hol van, amikor ez a történet zajlódik. Visszavonult Tírus és Szidón vidékére. És látszólag ez nem egy olyan hűde fontos dolog, pláne nekünk, akik több ezer kilométer távolságából kicsit ilyen összemosva érzékeljük Izrael földrajzát, de valójában nagyon beszédes, hogy Máté, meg egyébként Márk is, aki szintén leközli a történetet, miért jegyzi meg, hogy Jézus elmegy Szidón és Tírus vidékére. Ezek a Kármel-hegytől északra fekvő települések, mai napig meg lehet őket találni a térképen, viszont ez azt is jelenti, hogy ez valójában nem a klasszikus Izrael. Voltak a történelemnek olyan időszakai, amikor a zsidók uralták ezt a vidéket, de egyébként földrajzilag sem feltétlenül képez egy egybefüggő egységet a Jordán medence mentén kialakuló klasszikus Izrael képével. És Jézus korára ráadásul ez a vidék ugyan, bár nyomokban zsidókat is tartalmaz, az a helyzet, hogy nagyban a hellén kultúra a hatása alá kerül. Ugye itt mindenféle birodalomváltozások vannak egyébként Jézus előtt, tehát hogy Babilon, Perzsia, Nagy Sándor, rómaiak, felsorolni sem lehet szerintem most hirtelen az összeset, úgyhogy elnézést kérek azon bukott birodalmaktól, akiket hirtelen kihagytam. És Jézus erre a vidékre megy el, ahol ugyan vannak zsidók, de nagyon sokan vannak közöttük olyanok, akik már elfelejtették a maguk nyelvét, csak őrzik a maguk vallását. Arra a vidékre megy, ami olyan szegről végről tartozik is Izraelhez, meg nem is, tehát valójában kimegy a klasszikus Izraelből. És ez fontos. Miért fontos? Azért, mert a zsidóságnak volt egy olyan gondolata, hogy Adonáj az ő istenük, Adonáj megváltása az nekik szól, és hogyha Adonáj megváltásából még maradtak tartalékok, akkor azon a futottak még kategóriába tartozó népek talán valamit így lecsippenthetnek. És És itt most azt látjuk, hogy Jézus kijön Izraelből. Már ez önmagában véve sok mindent elmond. Elhagyja Izraelt. Már a gesztussal egy picit mutatja, hogy nem olyan szűkre van szabva az az Izrael, ahogy azt ti hiszitek. Mert Adonáj megváltása az önmagában véve nem egy politikai megváltás, itt nem a dávidi királyság fog politikai értelembe véve felállni. Nem arról lesz szó, hogy eltakarítjuk innen a föníciaiakat, a kánaánikat, a görögöket, meg a rómaiakat, meg a többieket, hanem itt a lelki Izraelről beszélünk. Azokról beszélünk, akik az Istenhez tartoznak, és az nem egy olyan szűkre szabott fogalom, mint ahogy azt a zsidóság kezeli. És akkor végig gondolandó, hogy ez a próbatétel kinek próbatétel? Az asszonynak? Vagy a 12 tanítványnak, akiket zavar ez az asszony? Miért mondom, hogy zavarja? Azért, mert a következőt látjuk. Elkezd messziről kiáltozni utánuk ez az asszony, Dávid fia, könyörülj rajtam. Aláhúznám a Dávid fia kifejezést, mert ez egy messiási cím. A 12 tanítványnak a reakciója pedig az, hogy bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. Mondjál már neki valamit, amit ő megnyugszik, aztán haladjunk tovább. Fordítok. Zavarja őket. És azért önmagában véve izgalmas az, hogy itt van ez a 12 tanítvány, most már egy ideje azért bandugolnak Jézus mellett jobbra-balra, és nem üti meg a fülüket az, hogy Dávid fia. Az üti meg a fülüket, hogy ez az asszony kiáltozik Jézus után, és őket zavarja. Ez az asszony. És kérik a mestert, hogy küld már el, hagyjon bennünket békén. Ők sem értik, hogy a megváltás az nem az ő belterjes kis szűk közösségüknek fog szólni. Azért az nagyon izgalmas, hogy az Isten nem azért választja ki a zsidókat, választott népnek, hogy utána a zsidók elmondhassák magukról, hogy mi vagyunk a választott nép. És ezt mégis nagyon sokszor megteszik. Óva intenék attól, hogy a Krisztusban kapott kiválasztást mi így értelmezzük magunkra. Nem attól lesz szent nép a zsidóság, hogy ők ügyesebbek, vagy jobbak nálunk, hanem azért, mert az Isten melléjük szegődik, és a saját magáinak tudja őket. És ennek a kegyelmét és az irgalmát sok esetben a zsidók sem értik. És Jézus pont most itt tágítja ennek az egésznek a gondolkodását a gesztusoknak a szintjén, hogy ott hagyja Kánaánt, és kimegy Szidón és Tírusz vidékére. És akkor kanyarodjunk rá egy picit arra, hogy ki ez az asszony. Érdemes a Bibliát okosan olvasni. Ezt a történetet Márk is leközli, Márk evangéliuma, viszont ő nem kánaáni asszonyként hivatkozik erre a nőre, hanem föníciai asszonyként. Félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy Máté vagy Márk téved, vagy más történetet mesélnének el, hanem tudni kell azt, hogy Máté alapvetően zsidó hátterű keresztényeknek írja az evangéliumát. És éppen ezért a szóhasználatában, bár görögül fogalmazza meg az evangéliumot, a szóhasználatában nagyon sok esetben a korabeli zsidó szóhasználatot veszi alapul, hogy minden egyes palesztin hátterű keresztény, minden egyes zsidó hátterű keresztény a maga kultúrájából kiindulva értse, hogy miről szól ez az evangélium. És akkor itt kell megérteni, hogy mit értettek a kánaáni alatt, alapvetően a zsidók. Klasszikus értelemben értem ez alatt a Jézus előtti korokat, vagy inkább visszamenvén a dávidi királyság környéki korszakot. Azokat a népeket értették kánaáni, gyűjtő fogalom alatt, mert egyébként ez nem egy nép volt, akik a honfoglalás előtt éltek Kánaán területén, illetve a honfoglalás után a zsidó asszimilációval szemben valamennyire kitartottak és megmaradtak. Ezek ilyen pár ezres, pár tízezres kis népek voltak egyébként az ókorban. És ez gyűjtő fogalom az, hogy kánaánita. A Jézus korára, mert hogy itt közben rettenetesen dúl a történelem vihara, több száz éven keresztül, babiloni fogság, perzsák, Nagy Sándor, stb. Ez a fogalom átértelmeződik, mert közben a zsidóságot gyakorlatilag gyökeiről eltépik, elviszik a világ, akkor ismert világ túlfelére, aztán hazaengedik őket, és közben a mindenféle birodalmi átrendeződések miatt rettenetesen sok pogány nép kerül be Kánaánba, illetve a környékére. És így módon a Kánaán itt a kifejezés elkezdi azt jelenti, hogy jelenteni a zsidók számára, hogy mindenki kánaánita, aki nem zsidó, Kánaánban él, vagy Kánaán környékén él, és pogány. És így módon a föníciai is ilyen nem zsidó. És ez miért fontos? Azért fontos, mert ez a két kis nemzetség megnevezés, egy föníciai és kánaáni, ez nagyon sok mindent elmond erről az asszonyról. Ez egy értékítélet a kor számára. Ez a nő pogány, nem zsidó. És akkor kanyarodjunk egy picit vissza a zsidók kicsit felsőbbrendű kiválasztottság tudatához. Az Ószövetséget végigkíséri egyébként ez a gőg, és az is végigkíséri, hogy az Isten számtalanszor töri egyébként le ezt a gőgöt, de nem mindig tanulják meg ennek a leckének a mélységét a zsidók. Alapvetően gondolkodtak úgy, hogy ők az isteni kiválasztás miatt többet érnek, mint a pogányok. Akkor is, hogyha éppen a pogányok uralkodnak Kánaánon. És amikor itt a tanítványok szólnak, hogy bocsásd el, mert utánunk kiáltozik, akkor ezt többek között ezért tehetik meg, mert ez egy pogányasszony. És akkor mit tudunk még erről a nőről? Hát azt, hogy asszony. Ez alapvetően a római birodalomban azt jelentette, nem csak a zsidóságban, meg a környező társadalmakban, hanem egész egyszerűen az egész római birodalom területén Jézus korában azt jelentette, hogy ő a kettes számú állampolgár. Mert hogy a családnak volt társadalmi státusza, amit a patriarcha képviselt, és a nőknek, az asszonyoknak a családfő származtatott státusza jutott csupán. És akkor itt van egy nagyon izgalmas dolog, amit sem Máté, sem Márk nem ír le, úgyhogy a következőkben a testvérek az én vélelmezésemet fogják végighallgatni. Mivel alapvetően a társadalmi státuszát a családnak a családfő képviseli, ezért általában intézkedni a családfő szokott, vagy a családfő megbízásából szokott esetleg a matriarcha intézkedni. De itt nem olvasunk arról, hogy ezt az asszonyt a férje küldte volna Jézushoz. Nem olvasunk arról, hogy ez az asszony hivatkozna bármilyen módon arra, hogy a családfő utasítására, vagy annak engedélyével járna el. És ez jelentheti azt is, hogy a férje, vagy a családfő háta mögött megy, meg kétségbe van esve, és egy gyermekét félti anya nem fog foglalkozni egy ilyen élethelyzetben a társadalmi elvárásokkal, vagy jelentheti azt is, ami sajnos valószínűbb, hogy ez egy egyedülálló anya. Egy olyan korban, ahol nincs szociális háló, és ha ő egy egyedülálló anya, akkor ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag ki van szolgáltatva a társadalom kényének és kedvének. Ez azt jelenti, kedves testvérek, hogyha igazam van, de mondom, ez az én vélelmezésem, a társadalmi értelemben ez a nő nemhogy a nullán, de a mínuszban van. Nincs neki semmi remény. És akkor itt kanyarodjunk rá az ő személyére, mert szent meggyőződésem, hogyha Ábrahámot az izsáki próbatétel miatt a hit ősatjának szoktuk nevezni, akkor a névtelen kánaáni asszonyt kell a hit ősanyjának hívni. Mert hogy rettenetesen kemény próbatételt kap az Úr Jézustól. Nem elég, hogy pogány, nem elég, hogy asszony. Ha mondjuk a leprás lenne meg parázna, akkor még lehetne lejjebb a ranglétrán, de sokkal már akkor sem. És még a tanítványok sem engedik Jézus közelébe. Mert még a tanítványoknak is az az első hozzáállás, hogy zavar már el, aztán haladjunk tovább. És elindul ez az asszony Jézushoz, mert ő maradt az egyetlen reménysége. És miután átjut a tanítványokon, meg oda megy és lehajol és térdet hajt, akkor van egy nagyon kemény mondat Jézus szájából, ami elhangzik, és azt gondolom, hogy ezt a magyar fordításban nem értjük jól a fordítási nehézségek miatt. A következőt mondja Jézus ennek az asszonynak, mikor már ott térdel a lába előtt. Uram, segíts rajtam, Jézus így válaszolt, nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Érthetnénk ezt a kifejezést, a kutyákat úgy, hogy a pogányoknak úgy általánosságban véve, és akkor Jézus most talán-e mintha rájátszana az izraeli elvárásokra, hogy a messiás elsősorban a zsidók messiása, de a görög szöveg nagyon erőteljesen kiemeli azt, hogy Jézus itt kutyácskákról, ebecskékről, kölyök kutyákról beszél. Illetve egész konkrétan egy kölyök kutyáról, aki az asszony beteg gyermeke. Na most, hogyha ez a gyermek a kutyácska, akkor az asszony nem más, mint a kutya. Gyakorlatilag Jézus burkoltan, de most kutyázza le ezt az asszonyt. És így jön a próbatételnek a lényege. Mert hogy ez az asszony nem kezd el önérzeteskedni. Ez az asszony nem kezd el Jézusra alkudozni. Nem próbálja megmagyarázni a maga bizonyítványát. Nem kezd lázongani, hogyha te vagy a kegyelem messiás, akkor leszel már kedves végre kegyelmesnek lenni. Hanem azzal folytatja, hogy úgy van, Uram. És itt megy át a próbán. Hányszor vagyunk, kedves testvérek, úgy, hogy amikor az Isten szembe állít bennünket a magunk bűneivel, mert ez mindegyikünknek van, akkor azért megpróbálunk egy picit alkudozni az Úristennel, hogy ne legyen az a bűn olyan nagy. Vagy legalábbis az én lelki ismeretemnek legyen könnyebb. Hányszor próbáljuk a saját bűneinket relativizálni. Amikor valami viszonyrendszerbe belerakom, hogy hát igen, van bűnöm nekem az Istennel szembe, de ahhoz képest, hogy valaki fegyházban van, valaki iszik és még a családját is veri, ahhoz képest nekem semmi elszámolni való nincsen. És ez azért nagyon izgalmas, kedves testvérek, mert azt gondolom és azt látom, saját magamon is elsősorban, itt most én szamár előre, hogy amíg van bármiféle más mentségem az Istenen kívül, addig azt kijátszom akár az Isten ellenébe is. Akkor is, ha tudom, hogy csak az Isten a megoldás. Sok esetben akkor is kijátszom a mindenféle egyéb más mentségemet az Istennel szemben. És itt lesz példakép az asszony. Mert nem kezd el alkudozni. Úgy van, Uram. Ahhoz az irgalomhoz és ahhoz a kegyelemhez, amit te képviselsz, amit te adni tudsz, ahhoz valójában én csak egy rühes kutya vagyok. Semmi több. És ezek után hitvallásként fogalmazza meg a tényt, hogy de még a kutyák is esznek a morzsából, amik a gazdák, a gazdájuk asztaláról lehullanak. Kedves testvérek, ez a pogány asszony úgy keresztelkedik meg, hogy a homlokát nem éri víz. De itt mondja ki azt, hogy de a tied vagyok. Kutya létemre a tied vagyok. Tőled várhatok reménységet. Tőled várhatok egyedül irgalmat. És nem csak ezt mondja ki ez a pogány asszony, miután gyakorlatilag a saját státuszával szembesíti az Úr Jézus, hanem gyakorlatilag azt is elmondja, és azt is kijelenti, hogy és nincs is más reménységem rajtad kívül. És azt gondolom, hogy itt Böjt második vasárnapján nekünk pontosan ezt a nagyon alázatos lelkületet kellettől az asszonytól megtanulnunk. Olyan sokszor próbálkozunk az Istennel szemben igazságokat találni. Olyan sokszor próbáljuk a bizonyítványunkat megmagyarázni. És a végeredmény egyébként, kedves testvérek, hogy nem tudjuk. Teljesen mindegy, hogy mennyire próbáljuk, nem tudjuk. Ez egy ilyen Don Quixote jellegű szélmalomharc, amit nem tudom, hogy miért nem akarunk ösztönösen feladni, valószínűleg a bennünk élő kísértések és bűnök okán, de hogy egyébként nem tudjuk. És erre jön egy asszony, aki társadalmilag le van nullázva, aki kint van a társadalom peremén, akit még a tanítványok is inkább el akarnának zavarni, és térdet hajt. És kimondja azt, hogy nekem nincsen más reménységem rajtad kívül. Bűnös vagyok, elárvult vagyok, a világba beletört vagyok, a saját életem súlyát elviselni egyedül képtelen vagyok, nincs más reménységem rajtad kívül. Mehetett volna ő patrónusok után, kereshetett volna valakit, aki felkarolja, aki majd megkéri ennek a patronálásnak az árát, a tartozásban, pénzben, bármiben, a szolgálatban, de oda megy és térdet hajt a Dávid fia előtt. Mert tudja, hogy onnan van reménység. És kedves testvérek, hogyha a bűnbánatnak ezt a szintjét az ember kicsit megérzi, elkezd benne dolgozni, és amikor az Isten szembesíti saját magával, hogy te bűnös vagy, akkor rájön arra, hogy nem tiltakoznunk kell feltétlenül a kijelentés ellen, hanem csak annyit mondani, hogy igen, Uram, és nálad az élet kenyere. Mert arról a asztalról, ami lehullik a gazda asztaláról, a Krisztusban nem morzsákat kapunk, kedves testvérek, hanem magát az élet kenyerét. Nehéz a bűneinkkel szembenézni, főleg akkor, amikor egy olyan társadalomban élünk, ahol senki nem hibázik, és mindig mindenkinek igaza van. De amíg a bűneinkkel nem nézünk szembe, addig nem értjük, hogy mit jelent az élet kenyere. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük, hogy a megváltást nem szűkre szabtad, hanem mindenkinek elérhetővé tetted. Köszönjük, hogy bűnbánatra hívsz, és ezt nem azért teszed, hogy mi marcangoljuk önmagunkat, hanem hogy megértsük és felismerjük a te bűnbocsánatodnak a mélységét. Köszönjük a próbatételeket, amik nem azért jönnek, hogy te megremegtess bennünket, vagy összetörj, hanem hogy megtanuljunk szembenézni saját magunkkal, és elfogadjuk önnön megrepett nátszál mi voltunkat. Fordulj hozzánk kegyelemmel és irgalommal, és erősíts meg bennünket a Krisztusban.